Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így egyelőre semmifajta kiesés nem jelentenek Magyarország energiaellátásában, de a kormány vizsgálja a helyzetet, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter felhívta a figyelmet, hogy a kérdésről pedig Orbán Viktor miniszterelnök a jövő heti Egyesült Államok beli látogatásán személyesen is konzultálhat majd Donald Trump elnökkel, szükség esetén, miután elemezték, hogy ezek a döntések mit is jelentenek pontosan jogilag és fizikailag. Magyarország arra szólítja fel Brüsszelt, hogy vessen véget az Izrael ellenes politikájának, és vegye le a napirendjéről az Izrael ellenes javaslatokat, ezekkel ugyanis csak a feszültséget szítják, közölte a tárcavezető, miután Gideon Szár izraeli külügyminisztert fogadta Budapesten. Leszögezte, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él, és súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság, és mindkettő esetében Donald Trump jelenti a béke reményét. Az Egyesült Államok felszólította Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki konkrét stratégiát az orosz energiahordozóktól való fokozatos függetlenedésre, jelentette ki Washington NATO nagykövete a Fox News műsorában. Matt Whitaker Magyarországgal kapcsolatban kiemelte, hogy míg más térségbeli államok már lépéseket tettek ebben az irányban, Budapest eddig nem dolgozott ki ilyen tervet és nem mutatott aktív kezdeményezést a leválás érdekében. Ugyanakkor hozzátette, az USA továbbra is együttműködésre törekszik Magyarországgal és olyan szomszédos országokkal, mint például Horvátország, amelyek támogatást nyújthatnak az átállásban. A külgazdasági és külügyminiszter a Fox News-nak adott reakciójában egyértelművé tette, hazánk realista alapokon közelíti meg az energiaellátás kérdését, és nem tud lemondani az orosz olajról. Szijjártó Péter elmondta, megvitatta a kérdést Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, és részletesen ismertette vele Magyarország, mint tengerparttal nem rendelkező ország speciális helyzetét. Eredményesnek nevezte a Hungary Health program csádi humanitárius misszióit az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Azbej Tisztán bejegyzésében a triázs és újraélesztési képzéseket emelte ki, amelyeket magyar szakemberek 50 csádi orvosnak és ápolónak tartottak az ország fővárosában. Hozzátette, segélyosztás helyett fenntartható tudás átadásával segítik a helyi közösségeket. Új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak. A kormány évi 1 millió forintos támogatást biztosít a számukra, közölt a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook oldalán. Hídvégi Balázs elmondta, a támogatás jár az orvosoknak, akik gyógyítanak, az ápolóknak, akik gondoskodnak, a rendőröknek, akik vigyáznak ránk, a tanároknak, akik tanítanak és nevelnek, a katonáknak, akik megvédenek minket, és minden közszolgálati dolgozónak, akik nélkül nem működne az ország. Az évi nettó 1 millió forintos otthontámogatás kétféleképpen használható fel, egyrészt a már meglévő lakáshitel törlesztésére, vagy egy új lakáshitel önerejének kifizetésére. Ismét sürgeti az ár és top kivezetését az Országos Kereskedelmi Szövetség. Közleményük szerint az élelmiszerek ára március óta 5% alatti ütemben nőttek, szeptemberben pedig az éttermi árakkal kiegészített infláció is 4,7%-ra mérséklődött, már pedig a kormány korábban ehhez a feltételhez kötötte a kiskereskedelmi ár és top kivezetését. Lezárult a jelentkezési időszak az energetikai korszerűsítéseket ösztönző programcsomag 13 milliárd forintos keretösszegű kutatásfejlesztési kiírásán, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A pályázat a piacról még hiányzó innovatív technológiai fejlesztések, jelentős tudományos műszaki újdonságtartalommal rendelkező termékek, prototípusok, szolgáltatások létrehozását támogatja energetikai fókusszal. A benyújtási határideig 71 hazai vállalkozás vagy konzorcium jelezte összesen 28 milliárd forintnyi támogatás igényét. Lezárult a harmadik köbüki ösztöndíjprogram pályázata, közölte a felsőoktatásért, szak és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Erre idén rekordot döntve 3857 pedagógus jelentkezett, majdnem kétszer annyian, mint tavaly, hívta fel a figyelmet Varga Bolyusz Veronika. A kezdeményezést kiterjesztették az idegen nyelv tanárokra és a szakképzésben oktatókra is. Országszerte elérhető és már igényelhető a térítésmentes influenza elleni védőoltás a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint. A házi orvosok ugyanakkor még türelmet kérnek a következő napokban. Végül az időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett az ország északi felén kevesebb, másutt több napsütés várható, már csak futózápor lehet. Sokfelé lesz erős, viharos a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 5-6, napközben aztán 13-14 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Szent Eusztókium Rómában született 368 körül. Apja császári családból származott, édesanyja Szent Paula volt, aki rokonságban állt a legrégibb görög főnemesi családokkal. 12 évesen volt, amikor meghalt az édesapja. Anyja ekkor Szent Marcellához, az akkori Róma legjobban tisztelt asszonyához adta nevelésre. A kislány szíve olyannyira összefort Jézus szeretetével, hogy szüzességet fogadott neki. Később rokonai mindent elkövettek, hogy a családi élet keretében és házasságban szolgálja Istent, de ő bátran elhárította ezt a rokoni gondoskodást. Hős elhatározásának segítője volt Szent Jeromos, aki akkoriban tért vissza a Kalkisz remetességből, és maga köré gyűjtötte Róma legtekintélyesebb asszonyait és leányait. Így nevelte őket a maga aszketikus és szent életpéldájával Isten nagy szeretetére. Eusztóchium kedves leánya lett. Később édesanyja, Paula eladta nagy vagyonának egy részét, és 385-ben leányával együtt követte Jeromost, aki visszatért keletre. Útközben megálltak Ciprus szigetén, Szent Epifániusnál, majd Antiochiában, végül Szamárháton elértek Jeruzsálembe. Végiglátogatták a szent helyeket, és Betlehemben telepedtek le. Itt Paula két kolostort alapított, egyet a férfiak részére, amelyet Szent Jeromos vezetett, és egyet a nők részére, amelynek ő lett a vezetője. Anya és leánya megtanultak görögül és héberül, hogy eredetiben olvashassák a Szentírást. Nagy segítői voltak a Szentírást fordító Jeromosnak. Paula 404-ben halt meg, így a két kolostor, a sok szegény és az adósságok is a leánya nyakába zúdultak. Ráadásul a pelagiánusok felgyújtották a kolostorokat, így Jeromossal együtt el kellett menekülnie. Később visszatértek, a kolostorokat helyreállították, és tovább vezették azokat Szent Pakhómiosz szabálya szerint. Eusztókium Betlehemben hunyt el 420. szeptember 28-án.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc diósgyőri római katolikus egyházközség plébánosának elmélkedését a testről és lélekről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Épp testben, épp lélek, tartja a híres ókori szólás. A híres mondás a Krisztus utáni első-második században élt római szatíra írótól, Decimus Junius Juvenalistól származik, aki minden darabjában egy-egy fő kérdése témára kereste a választ. A 10. szatírában, melynek a témája miért imádkozzunk az Istenekhez, olvasható az alábbi sor, orandum est ut sit mens sana in corpore sano. Vagyis azért kell imádkozni, hogy egészséges legyen a lelkünk az egészséges testben. A latin mondat utolsó 5 szava idővel önálló életre kelt, és szinte már csak ezt idézik. Magyarul épp testben, épp lélek. A görög filozófia szerette a hármas felosztást, vagyis az ember testből, pszichéből és lélekből áll. A testnek a betegsége, azt ismerjük, hiszen a testi betegséggel megyünk orvoshoz. A pszichének is vannak betegségei, akkor is orvoshoz, pszichiáterhez megyünk, vagy pszichológushoz, de az is meg tud betegedni. A lélek betegsége, mivel a lelket az Isten teremtette, az Istennel való kapcsolatnak az eszköze a lélek, ezért a lélek betegsége a bűn, a halálos bűn. Ezért a lelket az Isten tudja meggyógyítani. És amikor imádkozunk, amikor kérjük, hogy gyógyuljunk meg, mindenképpen kérjük a léleknek a gyógyulását. És a lélek egészsége, azt úgy is mondjuk, hogy valaki igaz ember, az életszentség útján jár, valaki szent életet él, mert szereti az Istent, és őt követi egész lényével. Persze ez kiad a pszichére és a testre. Ezt a hármat nem lehet egymástól elválasztani. Valaki úgy fogja fel, hogy a testnek a betegsége váltja ki a pszichének és a léleknek a betegségét. De persze lehet más irányból is nézni, valakinek a gondolkodásmódja olyan, hogy elég önromboló, vagy rossz az önképe, vagy elég negatívan gondolkodik a világról, értékekről, és ezért az a rossz gondolkodásmód, és persze ez érzelmekkel is jár, ez hat vissza a testre, és akár a lélekre is. Vagy valakinek súlyos bűnei vannak, és ez is visszahat a testre és a pszichére. Mi egy egység vagyunk, az egész lényünk egy egység. Az Isten így teremtett meg bennünket, ezért ezeket nem lehet külön választani. Amikor nézzük a testnek a jelzéseit, akkor azért rá lehet kérdezni arra, hogy a test, a testi betegség, az mit üzen nekünk. Varga László püspök atya mondta, az Isten mindent megbocsát nekünk, a testünk azonban semmit. Érdekes ez a mondat, bárki bármilyen bűn követel. Lehet, hogy a halálos ágyán bánja meg, de az Isten minden bűnt megbocsát. Aki tiszta szívből bánja bűneit, az Isten mindent megbocsát. A testünk másképp működik. Persze itt nem beszélünk megbocsátásról, ilyen értelemben egy személy bocsát meg a személynek, de ha valaki az egészségét tönkretette, persze egy ideig lehet, hogy még vissza lehet állítani az egészséget, de egy szent után már nem. Valaki végérvényesen úgy élt, hogy olyan következményei vannak, amit nem lehet visszafordítani, akár halálos következményei is lehetnek. Valaki belehal abba az életmódban, ahogyan élt. Ezért az Isten mindent megbocsált, a testünk azonban semmit. Az is egy érdekes kérdés, hogy nem csak az, hogy az emberek miért lesznek betegek, hanem hogy az egészséges emberek miért teszik magukat tönkre. És itt persze megint előjön a pszichés, a gondolkodásmód, ki hogyan gondolkodik az életről, önmagáról, másokról, az élet értelméről, magáról, az Istenről. Ez alapvetően meghatározza a gondolkodásmód, megint az érzelmeket, az érzelmek kihatnak a teste, és persze mindig ott van a lélek. Amikor valaki beteg lesz, mindig felteszi a kérdést, de hát miért? Miért én? Miért most? Miért a rák? Miért kell fiatalon meghalni? Valaki miért halt meg, hiszen egészségesen élt. A másik meg olyan egészségtelen éli az életét, és most már ki tudja, 80-90 éves, és nincs semmi különösebb baja. Mire tanít meg bennünket a betegség? Vagy mit üzent nekünk? Az emberek, különböző filozófiák, vallások különböző módon értelmezik a betegségeket. A nyújt szerint mi magunk váltjuk ki a betegséget. Ez a gondolkodásmód szerint a testi betegségeinket egyedül a lélek okozza, és a gyógyulását is egyedül a lélek tudja megadni. Vannak olyan felfogások és keresztény embereknek a felfogásai, akik azt mondják, minden betegség az Isten büntetése. Ez különböző Ószövetségben volt nagyon erős ez a felfogás, ha valaki beteg, akár leprás, vak, bármi baja van, az ő vagy a szülevő családnak a bűneit az Isten megverte, és ezért van a betegség. De gondolkodnak úgy is, hogy ilyen biofizikai zavar, vagy például a reinkarnációs modell, akik lélekvándorlás vallják, a negatív karma következménye. Vagy egyfajta illúzió, ezt a gnoszticizmusok vallják. Vagy például a buddhizmus azt mondja, hogy a világhoz hozzátartozik, nem lehet kikerülni. Azonban a meditációval meg lehet szabadulni az egótól és ezáltal a szenvedéstől. Csak néhány gondolat, hogy ki mit tart a betegségről és annak az okáról. Azonban a betegség az misztérium. Van, amikor egyértelműen kiszámolható, az orvos mondja is, ha nem hagyja abba a cigarettát, az italt, ha nem fogy le, ha nem mozog, ha nem él egészségesen, ha ilyen sok stressz ez az életében, akkor ez és ez lesz a következménye, ami már mérhető is elkezdődött. Valamikor elég könnyen kiszámolható, hogy az életmód hogyan válik betegségé, vagy a gondolkodásmód hogyan válik életmóddá, az életmód pedig hogyan válik betegségé. Azonban van, amikor egyszerűen nem értjük, hogy miért. Amikor valaki egészségesen élt, soha nem dohányzott, és mégis például tüdőrák betegségben szenved. Más meg cigarettázik, és neki meg nincsen semmilyen baja. És akkor ő miért lett beteg? A betegség az misztérium. Nemes Örön atya, aki Japánban volt 44 évig misszionárius, őnek is volt rákos betegsége. És ő mondja azt, hogy amikor megkapta a betegséget, először úgy nem is akart élni, nem is foglalkozott vele, ha meg kell halni, akkor meg kell halni. Nem is akart először, hogy segítsenek neki. Azonban elkezdett gondolkodni azon, hogy ezzel a betegséggel most mit lehet tenni. Amikor a műtét előtt áll, és felvázolták neki az orvosok, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor elkezdett gondolkodni azon, hogy hogyan viszonyuljon a rákhoz. Idézem az ő szavait, volt még egy hetem az operációig, és minden nap azzal foglalkoztam, hogy hogyan viszonyuljak a rákhoz. Ugyanazt a stratégiát követtem, amit a megbolondulásnál elmondtam. Arról, hogy rákos vagyok-e vagy sem, nem dönthetek. De hogy hogyan viszonyulok a rákhoz, arról igen. A betegségben is értéket kellett találnom. Eddig az idézet, és utána Ödön atya, hogy tud úgymond barátságot kötni a rákkal. Ez nem azt jelenti, hogy a rák az jó, de hogy hogyan tudja megtalálni a helyes hozzáállást. Megint őt idézem, az első, hogy nem hirtelen halok meg, hogy milyen értékek vannak benne, arra válaszol. El lehet búcsúzkodni, bocsánat lehet kérni, fel lehet készülni a nagy útra. A második, hogy megértette, mit jelent, hogy a betegség misztérium. Nem szabad megkérdezni, hogy miért vagyok rákos. Eddig megint az idézet, vagyis persze fel lehet tenni a kérdést, de sokszor a miértekre, ez a miért, az Isten hol van, miért, egyszerűen nem tudjuk a választ. Mert a betegség misztérium annyi mindenből összetevődik, itt a genetikától kezdve, hogy a környezetszennyezés, hogy milyen vegyszereket eszünk, beszívunk, az idegrendszeri sajátosságok, és ez csak néhány dolog, de egy összetett valóság, de nem tudjuk, hogy mi az. Azonban az igazi egészség az maga az életszentség, a léleknek az egészsége, a megtérés, az Istennel való kapcsolat, az ő szeretetében való élés. Mindent meg kell tenni, és az ókori mondás szerint azért kell imádkozni, hogy épp legyen mind a testünk, mind pedig a lelkünk. Hogy a testünk mennyire lesz egészséges, azt sokszor nem tudjuk. De a lélek egészségért meg tudunk tenni, az Isten mindent megbocsát, a szentségek gyógyítanak, vagyis a lelki egészség mindenki számára a maga teljességében elérhető, mert kell az én hozzáállásom, az Isten pedig minden kegyelmet megad hozzá. Ezért imádkozzunk azért, hogy teljesen egészségesek legyünk, és különösen a lelkünk eljusson az Istenben a teljes egészségre.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a testről és lélekről elmélkedett. További tartalmas rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Minden Szentek és Halottak Napja ünnepéről.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Mai műsorunkban két egymáshoz nagyon közel álló ünnepről fogunk beszélgetni. Minden Szentekről és Halottak Napjáról. Ezek a napok a november elejéhez kapcsolódnak, és különleges időszakot jelentenek az évben. Ilyenkor nem csak gyertyát gyújtunk és temetőbe látogatunk, hanem elgondolkodunk azon is, mit jelent a szentség, az emlékezés, és hogyan marad velünk a szeretet azok után is, akik már nincsenek köztünk. Kedves gyerekek, akkor kezdjük a műsorunkat a Minden Szentek ünnepével. Mikor ünnepeljük Minden Szentek ünnepét, Lackó?
November 1-én.
Így van, köszönöm szépen. És a Halottak Napját?
November 2-a.
November 2-a, így van. Tehát november 1-én az egyház minden évben Minden Szentek ünnepét üli. Ez az a nap, amikor minden szentre emlékezünk. Nem csak azokra, akiket név szerint ismerünk, például Szent István, Szent Erzsébet, Szent Ferenc vagy Szent Rita, hanem azokra is, akik csendben, észrevételül éltek szent életet. Olyan emberekre, akik hűségesek voltak Istenhez, és életükkel a szeretetet, a jóságot és a hitet sugározták mások felé. Tehát nem biztos, hogy azok szentek, szenté lettek avatva, de ők is olyan életet éltek, példaértékű életet éltek, hogy őrájuk is emlékezünk. Vagy boldoggá lettek avatva, még nem soroltuk a szentek közé, de már boldogok. És ők már hol vannak? Ők már a mennyországba, így van. Minden Szentek ünnepe egy örömnap, arra emlékeztet, hogy minden ember megvívást kapott a szentségre. Nem csak a papok vagy a híres szentek lehetnek Isten barátai, hanem mindenki, aki igyekszik szeretettel élni. Ahogyan Jézus is mondja a Máté evangéliumában, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. A szentek példát mutatnak nekünk abban, hogyan lehet a mindennapokban is jónak lenni. Segíteni másokon, megbocsájtani, imádkozni, mosolyt vinni mások életébe. Ők már elérték a mennyországot, ahogy mondtuk is, de nem szakadtak el tőlünk. Őket kérhetjük mi is minden nap, hogy közben járjanak értünk. Szoktatok-e ti imádkozni szentekhez, hogy segítsenek bennünket?
Én szoktam.
Melyik kedves szenthez szoktál imádkozni?
Szűz Máriához.
Igen, köszönöm. Lackó, te?
Meg én is, meg amikor például mondjuk elmondunk egy üdvözlégyet, akkor is Máriához imádkozunk.
Így van, akkor is, nagyon jól mondod. A szenteket kérhetjük, közben járhatnak értünk. Például, ha én elvesztek valamit, van úgy, hogy valamit keresek a lakásba, és akkor Szent Zitához szoktam imádkozni, mert az elveszett tárgyaknak a megtalálója, és képzeljétek el, hogy szokott segíteni, és meg szoktam találni azt a dolgot, vagy a kulcsomat keresem, vagy valami, vagy a mobilomat, vagy olyat, amit régen eltettem valahova, és nem tudom majd hova tettem. És akkor fohászkodok, hogy Szent Zita, könyörülj rajtam, és add már meg, hogy meglegyen, és meg szokta adni. Tehát ők már elérték a mennyországot, de nem szakadtak el tőlünk, ők most is imádkoznak értünk, és segítenek minket, hogy mi is kövessük Jézust.
November 2-án minden szentek után következik halottak napja. Ezen a napon imádkozunk elhunyt szeretteinkért, akik már nincsenek velünk, de Isten szeretetében élnek tovább. Ilyenkor sokan kimennek a temetőbe, gyertyát gyújtanak, virágot visznek a sírokra, és csendben emlékeznek. A gyertya fénye Jézus világosságát jelképezi, aki ezt mondta: én vagyok a világ világossága.
Ti hogy szoktátok ünnepelni a halottak napját, Lackó?
Amikor én a nagymamámmal, meg a nagypapával vagyok, akkor kimegyünk a temetőbe, meg még a dédimmel is, és akkor kimegyünk, és akkor még lerakunk virágokat a sírunkra, meg gyertyát gyújtunk.
Megtisztítjuk előtte a sírokat. Szoktatok olyat, hogy előtte kimentek, mondjuk 2-3 napban, és akkor rendbe rakjuk a sírt. És utána halottak napján kimegyünk a temetőbe, és akkor gyertyát gyújtunk, virágot viszünk. Luca?
Mi is szoktunk a mamámmal és az anyukámmal kivinni gyertyát a temetőbe, és mi is meg szoktuk ugye ott gyújtani.
Igen, és a gyertyagyújtás mellett mit szoktunk még csinálni?
Imádkozni.
Imádkozni, így van, nagyon fontos, hogy nem csak ezeket a díszeket visszük, hanem a szívünkben is imádkozunk értük. És miért szoktunk imádkozni? Akinek meghalt egy kedves rokona, mit szeretnénk, hogy hova jusson?
A mennyországban, meg hogy nyugodjon békében.
Így van. És van egy kedves imádságunk, amit szoktunk mondani egy-egy ima után. Olvassuk már fel a rádió hallgatóknak is. Ők is biztos ismerik. Felmondunk például egy Mi Atyánkot, vagy egy Üdvözlégyet ott a síroknál, és akkor utána mondjuk ezt.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedék neki, nyugodjanak békében. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek
nevében. Amen.
Mikor a halottakért imádkozunk, akkor mit teszünk, miben bízunk és mit szeretnénk?
Amikor imádkozunk a halottainkért, azzal szeretetünket fejezzük ki, és bízunk abban, hogy Isten irgalmas, és befogadja őket az örök életre. Ez a nap nem a szomorúság, hanem a remény napja, mert hisszük, hogy halál után az élet nem ér véget, csak megváltozik. Szeretteink új otthont kapnak Istennél.
Igen, köszönöm szépen. Ugye tanultuk az iskolába, hogy van a mennyország, és a mennyország előtt van egy hely, ahova kerülnek azok a lelkek, akik még nem mehetnek a mennyországba, előtte van egy hely, hogy hívják azt a helyet? Lackó?
A tisztító tűznek.
Így van, tisztító hely, tisztító tűz, ügyes vagy. És itt szerintetek mit csinálnak a lelkek? Lackó?
Megbánják a bűneiket, és szerintem ez ilyen átmeneti, hogy szomorú is vagy, mint a pokolba, de vigyám is vagy, mert onnan már csak a mennyországba kerülhetsz.
Így van, nagyon jól mondtad. Tehát van remény, hogy onnan már nem a pokolba nem mehetsz, csak a mennyországba, de már magadért nem tudsz imádkozni, ha oda kerülsz, vagy mi már oda kerülünk, akkor nem tudunk magunkért imádkozni, de bízunk abban, hogy lent a földön az élő szeretteink miértünk imádkoznak. És szoktam úgy rajzolni a hittanórán, hogy van egy szív, amiben ilyen kis pöttyök vannak, és azok a szeplők, és azok a kis bűnök. És amiket nem tudott itt az az ember, aki meghalt a földön meggyónni, megbánni, azokat várja, hogy mi itt a földön az élő szerettei imádkozzunk érte, és várja, hogy azok a szeplők, úgymond ez egy ilyen jelképes dolog, hogy azok úgy eltörölődjenek, és az utolsó bűn is eltörlődik, akkor ő felmehet a mennyországba. Lackó.
Hogy én majd szerintem biztos hívok halálom óráján mellém egy papot, hogy majd akkor meggyújnom a bűneimet, hogy biztos, hogy a mennyországba kerüljek.
Igen, nagyon jó mondod, mert szoktak ilyet, nagyon fontos is a betegekhez hívni papot, és van a szentség, a betegek szentsége. A beteg meggyújnja a bűneit, a papácsival elbeszélget, és akár fel is veheti a betegek kenetének szentségét. És az nem biztos, hogy attól függően lehet, hogy meghal, és akkor azért veszi fel. Lehet olyan is, hogy egy kisgyerek veszi fel, aki például megy egy műtétre. Vagy olyan beteg, hogy ugye ezt egy ilyen lelki segítségnek is kéri, hogy a Jóisten segítse őt akár a betegségből meggyógyulni. És ez a betegek kenete, vagy betegek szentsége. És Lackó, te biztos, hogy fogsz hívni magadhoz papot. Hát én is szeretnék, meg szerintem ti is, úgyhogy erre figyelni kell, meg ha van olyan ismerősünk, akit te tudod, hogy beteg, akkor lehet figyelmeztetni, hogy már régen voltál gyónni, mert nem tudsz mondjuk elmenni a templomba, akkor lehet hozzá hívni. Hát nem te, de mondjuk az anyukád vagy a szüleidnek szólsz, hogy ilyenkor szerintem jó lenne, hogy mondjuk meggyógynál és megáldozzál. Oda a papácsi ki is viszi a szentostyát, és akkor megáldoztat. Van-e olyan ember, akire ilyenkor különösen gondoltok halottak napján? Léna.
Hát az elhújt szeretteinkre.
Lackó.
Én például a nagypapám anyukájára szoktam nagyon sokat gondolni, mert őkkel nagyon kedves volt.
Tehát ismerted, ugye?
Igen, persze.
Igen.
Persze. A nagymamám anyukája most már 90 éves.
Hú, de jó, nagyon örülök neki. Akik meg meghaltak, azokért meg ugye imádkozzunk, mert nem tudjuk pontosan, hogy felértek-e a mennyei dicsőségbe, a mennyországba, de azért mi tudunk tenni emberek, gyerekek is, hogy imádkozunk érte. Manka.
Én például, hogyha új templomban megyek, akkor én apának az apukájára mindig gyújtok mécsest.
Nagyon jó. A templomban?
Igen, vagy ha vagyunk a Szentkúton is, mivel mi a Szentkútra szoktunk sokat járni.
Igen, köszönöm. Tehát nem csak halottak napján, az év minden napján lehet a halottakért imádkozni. Csak a november hónap van, amikor ugye őrájuk emlékezünk. Elmegyünk szentmisére, meggyónunk, megáldozunk, aztán kimegyünk egy temetőbe, és ott meglátogatjuk a rokonainkat, gyertyát gyújtunk, és imádkozunk. Tudjátok-e, hogy miért gyújtunk gyertyát?
Jézus jele az a világosság és a fényesség.
Mondta Jézus is, amikor itt volt, hogy én vagyok a világ világossága. Nem azért gyújtjuk meg a gyertyát, hogy utána véka alá tegyük, hanem hogy világítsunk vele. Szoktatok imádkozni azokért, akiket szerettetek, de már nem élnek?
Igen.
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 Igen. Igen. Így van. Mi nálunk az is szokás, hogy akikért imádkozunk, akkor aznap este otthon előveszük a fényképeket, megnézegetjük, hogy ki hogy nézett ki, és akkor beszélgetünk róluk a jó dolgokat, a halottakról megemlítjük, úgymond emlegetjük őket, és emlékezünk. Vagy olyat szoktatok, hogy kimentek a temetőbe, és nem ismeritek azt, akinél gyújtatok gyertyát, mert azt mondja anya, hogy hát te még nem éltél akkor, amikor ez a nagymama élt.
Igen.
Vagy kisbaba
nem.
voltál, és nem is emlékszel
nem.
rá.
Nem.
Volt
nem.
Neked nincs
ilyen? Nekem igazából csak az ikmamáim voltak, akik nem éltek.
Igen, akikkel nem találkoztam. Igen.
Nekem
nektek,
van.
Luca?
A dédimről ugye én csak annyit tudok, hogy anya egy-egyit mesélt róla. Ilyen vagy nem láttam meg ilyesmi, de én akkor is szerettem őt.
Így van. A fényképéről el tudod képzelni, hogy hogy nézett ki, meg az emlékekből, amit anyáik meséltek.
Igen.
Igen?
Nekem
Nóri?
Az apukámnak az egyik mamáját az anyukám se ismerte. Olyan hamar meghalt.
Meghalt, sajnos. De akkor fényképen lehet, hogy tudja, vagy akik meséltek róla, akik még éltek. A halottaink nem tűnnek el az életünkből, hiszen a szeretet, amit tőlünk kaptunk, mindig velünk marad. Lehet imádkozni a halottainkhoz is, hogy segítsenek bennünket. Én például az apukámhoz is szoktam imádkozni, hogy segítsen. És ő is meghallgatja az én kérésemet, és ő is kieszközöli, ha valamit szeretnék. Lehet, hogy oda megy Jézushoz, én így képzelem, és beszélget vele. Még visszatérve erre, hogy ugye van a tisztító hely, ahogy beszélgettünk, a tisztító tűz, vagy purgatóriumnak is mondjuk, és onnan a lelkek felmennek a mennyországba, a mi imáink által. És van a pokol. A pokolból föl tudunk menni a mennyországba? Onnan már nem. Ott milyen lelkek vannak a pokolban?
Gonoszok.
A gonosz lelkek vannak ott, akik mondjuk rosszul viselkedtek, meg rosszak voltak az életük során, és mondjuk például nem jártak el a templomba, nem gyújtották meg soha a bűneiket, és
igen, nem is bántak
is
meg, rosszak is
nem
voltak.
Nem is bántak meg.
Így van, nagyon jól mondod. És a pokolból már nem lehet ugye kijönni, ott van a szenvedés. Ahogy Lackó, te is mondtad, hogy ott nem tudnak már sajnos reménykedni, mert onnan már ők nem juthatnak ki.
Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba, Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sátrunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké. Áldunk téged, imádunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Áldunk téged,
vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazámba, Jézushoz, mert ő az Úr. A föld is álltunk egyszer összedől, az életünk majd véget ér. Az angyaloknak korusához társult énekünk, a szentekkel zengünk örökké. Áldunk téged, imádunk téged, mert szent keresztet álltad, megváltottad a világ.
Szerintetek milyen a kapcsolat a természet és a teremtés között, például novemberben, ha kinézünk az ablakon, mi jut eszünkbe a természetről?
Lehullanak a fákról a levelek, és hogy ilyen közeledik a tél.
Így van, közeledik a tél, ősszel lehullanak a falevelek, elcsendesedés következik. Kicsit ilyen csendesebb, őszies hangulat, igaz? Mert hogyha kinézünk is, meg hogyha kirándulni megyünk, akkor ezeket tapasztaljuk. Lackó.
Minden szentek és halottak napja az ősz közepére esik. A természet is elcsendesedik, a fák lehullatják leveleiket. Ez az időszak arra is hív, hogy lassítsunk, figyeljünk befelé, és észrevegyük. Az életnek vannak csendes, mély pillanatai is. De ahogyan tavasszal újra kizöldül minden, úgy mi is hisszük, hogy az élet folytatódik, és a feltámadásban újra találkozunk szeretteinkkel.
És ebben az évben pedig új mottónk van, ugye ezt említettük az első rádió műsorban is, mi a jubileumi évnek a mottója?
Legyünk a remény zarándokai!
Így van, köszönöm szépen. Tehát remény zarándokai vagyunk, és az idei év különleges, mert jubileumi év. De mit is jelent ez a szó, hogy remény?
A remény az, amikor a szívünk mélyén tudjuk, hogy Isten velünk van, még akkor is, ha a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogyan szeretnénk. A remény az a fény, ami nem alszik ki, bármilyen sötét is körülöttünk a világ. Körülnézünk, sokszor hallunk nehézségekről, háborúkról, szegénységről, betegségekről. De a remény nem hagyja, hogy ezek elbátortalanítsanak bennünket. A remény azt jelenti, hogy bízunk abban, hogy a jó mindig erősebb lesz, mint a rossz, és hogy Isten szeretete mindent képes újjátenni.
Így van. Ehhez a gondolathoz mit szeretném még fűzni?
Hát, hogy ez a jubileum év, hogy ez az is valójában, hogy még Ferenc pápa kinyitotta azt a szent kaput, azt a három szent kaput, amin én minden ilyen átmentem.
Rómában. Nagyon jó. Jó, hogy erre is utaltál, igaz. És a jubileumi év mindig 25 évente szokott lenni. Mire hív bennünket a jubileumi év, Nóri?
A jubileumi év arra hív, hogy mindannyian zarándokok legyünk. Ne csak szó szerint, hanem a szívünkben is. A zarándok úton van. Lépésről lépésre halad, néha fáradt, néha megpihen, de mindig tudja, hogy célja van. Mi is így járjuk az élet útját, a hit, a szeretet és a remény útját.
De mit jelent a remény a különböző életszakaszokban, Laci?
Egy kisgyermek reménye az, hogy szeretetben nőhet fel, hogy biztonságban érzi magát, hogy minden napban talál örömöt és csodát. Egy felnőtt reménye az, hogy munkájának értelme van, hogy szerettei boldogok és egészségesek, és hogy képes jót tenni a világban. Egy idős ember reménye az pedig talán, hogy csendesebb, de nagyon mély. A békesség reménye a hála, és az, hogy életét Isten kezében tudhatja.
Tehát a kisgyerek reménye az, hogy boldogságban, biztonságban élhet, hogy ugye vannak szülei, gondoskodnak róla, és minden napban talál valami kis örömet. Egy felnőtt reménye, hogy egészséges, boldog, van munkája, munkájának van értelme, vannak szerettei, születnek mondjuk gyerekei, azoknak mondjuk unokái, és ahogy idősödik az ember, akkor pedig nem dolgozik mondjuk már egy nyugdíjas, vagy csak kicsit dolgozik, de annak meg a hála, hogy ennyit megélt az életében, hogy ilyen szép a családja, hogy Isten kezében van az élete, és reménykedik abba, hogy tényleg szépen fog például meghalni. Szoktunk erre gondolni? Szoktatok-e ilyenre, Lackó?
Hát én például ezt úgy képzelem el, hogy nyugdíjas vagyok, és akkor otthon vagyok, imádkozok.
Várod az unokáidra?
Igen, igen, meg sokat olvasok, igen. És akkor, amikor meg már ugye a halálomon vagyok, akkor meg remélem, hogy nem úgy fogok meghalni, hogy egy betegségbe szenvedek, hanem úgy szépen egyszer csak elalszom.
Így van, nagyon jó mondtad.
És akkor már nem ébredek föl.
Igen, ez a legjobb. Én is ezt kívánom magamnak, amit te, hogy egy ilyen szép elcsendesedés. Este lefekszem, és reggelre nem ébrednék föl. És akkor hálát adnék a Jóistennek, és szoktunk imádkozni Szent József, ez a jó halál kegyelme. Miért? Ezt most még kiskorban nehéz kimondani, de egy idő után csak rájövünk, hogy ezért is jó, ha kérjük a Jóistent, hogy a hirtelen haláltól óvjon meg minket. A reményünk tehát minden életkorban fontos, és minden életkorban más.
A remény tehát minden életkorban jelen van, csak másképp szól. És ha jól figyelünk, rájövünk, a remény maga Jézus, aki velünk jár az úton, és soha nem hagy magunkra. Ezért hát, akár fiatalok vagyunk, akár idősebbek, ne feledjük. A remény zarándokai vagyunk. Haladjunk előre bizalommal, és segítsünk egymásnak hinni abban, hogy Isten szeretete minden nap új reményt hoz a világba.
Mit ígért Jézus a reményről, Laci?
Ne nyugtalankodjék el a szívetek! János evangéliumában Jézus a búcsúbeszédben így szól tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így volna, vajon megmondtam volna nektek, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, újra eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
Nagyon jó elmondtad, Laci, hogy Jézus készíti nekünk a helyet, nem csak az apostoloknak, hanem minden embernek. Ő ugye feltámadása után elment, de az apostolok szomorúak voltak, hogy itt hagyja őket, de mondta, hogy reménykedjetek, és ne legyetek szomorú szívűek, mert atyám házában sok hely van, és nektek is készítem a helyet. Bíborka, mit jelentenek ezek a szavak?
Ezek a szavak Jézus legszelídebb és legvigasztalóbb mondatai közé tartoznak. A tanítványok szomorúak voltak, mert tudták, hogy mesterük el fog menni. De Jézus megígérte nekik, és mindannyiunknak, hogy csak előttünk megy, hogy helyet készítsen a mennyben. Ez az ígéret adja a keresztény remény alapját. Amikor minden szentekről és halottak napjáról beszélünk, valójában ennek az ígéretnek az örömét és vigaszát ünnepeljük. A szentek már eljutottak oda, ahová Jézus hívott, az atya házába. A halottaink is ezen az úton járnak, és mi, akik még itt élünk, zarándokként haladunk utánuk a remény útján Krisztus nyomában.
Jézus szavai arra tanítanak, hogy ne féljünk a haláltól, mert az nem a vég, hanem az út következő állomása. Amikor valakitől búcsúzunk, vagy egy sírnál gyertyát gyújtunk, emlékezünk arra, hogy Jézus már előre ment és vár minket.
Köszönöm szépen. Léna?
Ez a tudat adja a legmélyebb békét és a legerősebb reményt. Nem vagyunk egyedül, és életünknek célja van. A remény zarándokai vagyunk, de az út végén találkozás öröme vár minket. Ott, ahol minden könnyet letörölnek, és ahol örök világosság ragyog.
Minden szentek ünnepe a mennyország örömét hirdeti. Halottak napja pedig az emlékezés és az imádság csendjét hozza el. E két nap összetartozik. Egyik a fény, a másik a szeretet csendes lángja. Tanuljuk meg a szentektől, hogyan lehet jónak, segítőkésznek és hűségesnek lenni. És amikor gyertyát gyújtunk a temetőben, jusson eszünkbe, a fény nem csak a gyertyában él, hanem bennünk is, amikor szeretettel gondolunk egymásra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Istenünk, köszönjük, hogy megemlékezhetünk mindazokról, akik már előtted járnak, és azokért is imádkozhatunk, akik még úton vannak hozzád. Segíts minket, hogy mi is kövessük a szentek példáját, és mi is hűségesek maradjunk hozzád. Amen. az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Reméljük, Krisztus csak te vagy, áraz ránk a irgalmadat, nézd, téged vár ez a mély, mert rajta kívül nincsen más remény. Zúgnak a harangok, délidőben szél mély szól, mert győzni csak veled lehet, ki benned hisz és áldoz életet. István, László, Erzsébet, Margit és minden szentünk velünk énekel. Előtted állunk, nézd le ránk, teremtő lélek, jöjj új virág, hol szeretetben együtt mélyünk, és néked szól hálás imád, hol békességben nagyon-nagyon szép magyar hazám. Kegyes szemed legyen rajtunk, de benned van bizodalmunk. Te vagy Uram, én remélem, ne adj soha szégyen témet.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Vámos Néja Csórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!